Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Biblia ritkán olvasott könyvei című előadás sorozatunk mai előadásán. A mai alkalommal folytatjuk Joel próféta könyvét, és azt tekintjük át, hogy mit mond a végidőről Joel próféta könyve. Az előző alkalommal, amikor Joel próféta könyve első fejezetét és a második fejezet első részét tekintettük át, akkor láttuk, hogy elmondja Joel könyve azt, hogy mit cselekszik Isten, mielőtt eljönne az ő napja, az ő ítéletének az ideje bekövetkezne. Láttuk, hogy büntető ítéletekkel, csapásokkal akarja felrázni az embereket, felrázni mindenkit, hogy az emberek felé forduljanak, igazi megtérésre jussanak, bűnbánatra jussanak, hogy Jézus eljövetelekor az Úr napján védelmet találhassanak, és boldog örömben találkozhassanak a dicsőségben megjelenő Jézus Krisztussal. Igen, erre akar felhívni mindannyiunkat Joel próféta könyve, igazi megtérésre, igazi megalázkodásra Isten előtt. Így olvastuk, hogy még most is így szól az Úr, térjetek hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is, szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat. Tehát igazi megtérése hív bennünket az Úr, hogy az ítéletkor, az ítélet végrehajtásakor, az Úr napján ne azok között legyünk, akiket a büntető ítélet meg kell, hogy semmisítsen, hanem hogy azok között legyünk, akik Jézussal együtt átvehetik azt az örökséget, amelyet az Isten készített mindazok számára, akik őt szeretik és őt követik. Erről szóltunk az elmúlt alkalommal, és itt fejeztük be Joel próféta könyvének az áttekintését, ennél a nagyon nagy erejű felhívásnál, a megtérésre szóló felhívásnál, és utána így olvastuk még a 17. verset, a 15-től a 17-ig terjedő verseket így olvastuk. Fújjatok kürtöt a Sionon, szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést. Gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet. Hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket és a csecszopókat. Menjen ki a vőlegény az ő ágyas házából, és a menyasszony is az ő szobájából. A tornác és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái, és mondják, légy kegyelmes, ó Uram, a te népedhez, és ne bocsáss szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtuk a pogányok. Miért mondanák a népek között, hol az ő Istenük? Igen, az Úr felhív egy hatalmas reformációra, megtérésre, szívbeli könyörgésre mindenkit. A kisdereket, a kisgyermekeket, a felnőtteket, az ifjakat, a papokat, a véneket, mindenkit hozzávaló őszinte imádkozásra, imádságra, hozzávaló közeledésre, bűnből való szabadulás utáni vágyódásra, és még egyszer mondom, őszinte istenkeresésre hív fel mindenkit, igazi megtérésre. És nézzük meg, itt szeretnék bekapcsolódni a mai alkalomnak a gondolatmenetébe. Joel könyve második fejezet 18. versétől folytatjuk a könyv áttekintését. Így olvassuk a 18. versben. Erre buzgó lőn az Úrnak szeretete az ő földe iránt, és kegyelmezett az ő népének. Tehát, ha emberek így fordulnak Istenhez, ha ezzel az őszinte megalázkodással, ilyen őszinte szív megszaggatással fordulnak az Istenhez, azt olvassuk, erre buzgó lesz az Úr szeretete az ő népe iránt, az ő földre iránt, és kegyelmezett az ő népének. És így olvasom a 21. verset, ne félj te föld, örülj és vigadozz, mert nagy dolgokat cselekszik az Úr. Tehát előre kilátásba helyezi az Isten, hogyha valakinek az életében ez a szívbéli megalázkodás, ez az igazi megtérés bekövetkezik, akkor az Isten hatalmas dolgokat fog vele majd cselekedni. Hatalmas dolgokat fog cselekedni. És nézzük meg, mi ez a hatalmas dolog, amit megígért Isten az őszintén megtért népe életében. A 23. verset így olvasom. Ti is, Sionnak fiai, örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti istenetekben, mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és késői esőt hullat néktek az első hónapban. Itt pontosítanám a fordítást, itt az szerepel az eredetiben, hogy mint hajdanán. Nézzük meg, mi ez az áldás, mi ez a hatalmas dolog, amit az Úr cselekszik az ő népével, azokkal, akik eljutnak erre a szív megszaggatásra, erre az őszinte bűnbánatra, és a bűntől való szabadulásra, azt az ígéretet adja, hogy megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és késői esőt hullat néktek. Nézzük meg, mit jelent ez a kijelentés. Mit jelent ez a kijelentés, hogy az Úrnak a legnagyobb kegyelme az ő népe iránt az, hogy esőt fog hullatni, korai és késői esőt fog hullatni. Palesztinában az éghajlat olyan volt, hogy két kiemelkedően esős évszak volt az esztendőben. Az egyik eső akkor hullott, amikor a vetés befejeződött, a vetés után, és ez az eső, ez a bőséges eső azt a célt szolgálta, hogy az elvetett magvak kikeljenek. Az elvetett magvakra hullott az eső, a bőséges eső, és ez segítette az elvetett magvaknak a kicsírázását, kikelését. Utána többször volt még eső, ezek kisebb esők voltak, de volt még egy különlegesen erős esőzésű időszak, és ez közvetlenül az aratás előtt volt. És ennek az volt a célja, hogy beérlelje a termést az aratásra. Tehát két esős időszak volt. Volt a korai eső, a vetés után, ami azt a célt szolgálta, hogy a gabona kikeljen, szárba szökkenjen, és az aratás előtt volt a következő nagyon esős évszak, ami még erőteljesebb esőzést hozott, mint a korai eső, mint a vetés utáni, és ennek az volt a célja, hogy teljesen az aratásra beérlelje a búzakalászokat. És nézzük meg, hogy ez hogy teljesedett, illetve fog teljesedni a történelemben. Hogy teljesedik ez a Jóeli ígéret, amit itt olvastunk, hogy korai és késői esőt fog hullatni az Úr azokra, akiknek az életében valóban bekövetkezik ez a szív megszaggatás, az igazi feléfordulás, az igazi bűnből való szabadulás. Kettős teljesedése volt ennek a kijelentésnek, ennek az ígéretnek, és nézzük meg az első teljesedését a Jóeli ígéretnek, az úgynevezett korai esőnek a teljesedését. Mikor volt a korai esőnek az időszaka? Egyáltalán az, hogy az Úr esőt hullat. Ugye ez milyen kijelentés? Hogy nagy áldásban részesíti ugye a földet. Na most az eső, a korai eső milyen szimbólum, milyen áldást küld az Úr, ami valóban a legnagyobb áldás, amit csak küldhet. A Szentléleknek a nagy arányú jelenléte és megnyilvánulása. Nézzük meg, hogy ennek az első megnyilatkozása, az első beteljesedése mikor, milyen körülmények között történt. Azt olvassuk a Bibliában, hogy Jézus Krisztus itt a földi életében végzett egy szolgálatot, egy csodálatos szolgálatot, a magvetésnek a szolgálatát. Jézus Krisztus a tanítványaival együtt vetette az igazságnak a magvát. Először sokan fellelkesültek, Jézus köré gyülekeztek, utána egy idő után ez a sokaság elkezdett csökkenni létszámát illetően, és a végén hányan maradtak? Maradtak 12-en. Akik közül Júdás elárulta Jézus és öngyilkos lett, és maradtak 11-en Jézus halálakor. És mi történt Jézus halála után? Mi történt Jézus halála után? A tanítványok, ez a 11 tanítvány milyen állapotba került? Rájuk nehezedett annak a súlya, amit Jézus így fogalmazott meg, hogy elmenvén szélese világra tegyetek tanítványokká minden népeket. Ugye Jézus a halálból való feltámadása után elhagyja az övéit, elhagyja az ő tanítványait, újra a lelkükre helyezi ugye ezt a szolgálatot, tehát többször megerősíti nem csak az elhívásukkor, hogy ők embereket kell, hogy halásszanak, hanem ugye rájuk bízza ezt a nagyon-nagyon fontos szolgálatot, hogy elmenvén szélese világra tegyenek tanítványokká minden népeket. Jézus elmegy az övéitől, itt vannak egyedül, és mit éreznek? Érzik a tehetetlenségüket. Itt vannak kevesen, egy maroknyian, vagy még annál is kevesebben. Azon kívül milyen állapot uralkodott a tanítványok között? Milyen volt az egymáshoz való viszonyuk? Ki kell, hogy mondjuk, hogy tele voltak viszállyal maguk között, versengéssel. Az egész 3,5 év részint ezzel tért el, a ki a nagyobb kérdéssel az egymáshoz való kapcsolatukban. Azon kívül Jézus elvétetett tőlük, teljesen magukra maradtak, egyedülvalónak érezték magukat. Azon kívül megnehezítette a feladatukat azt, hogy nyelvi korlátok akadályozták az evangélium terjedését. Hiszen ugye a zsidók minden környező országban éltek elszórtan, és feljöttek az ünnepekre, de nagyon sokan már nem beszélték az eredeti nyelvüket, azoknak az országoknak a nyelveit és nemzeteknek, népeknek a nyelveit beszélték, ahol éltek. A nyelvi nehézségek is akadályozták az evangélium terjedését, azon kívül pedig ugye nem csak először a zsidóknak kellett hirdetni, de később minden népnek kellett hirdetni az evangéliumot, tehát a nyelvi nehézségek is nagyon komolyak voltak. Azon kívül érezték, hogy magukban tehetetlenek, alkalmatlanok. Ezek az emberek milyenek voltak? A legtöbbiek képzetlen ember volt, egyszerű ember volt, és úgy érezték, hogy ezt a feladatot megvalósítani szinte lehetetlen. És mit csináltak? Mit csináltak ebben a tehetetlen helyzetben, amikor Jézus azt mondta, hogy elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket? Ez volt a feladatuk, elmenni, hirdetni az evangéliumot. És mit csináltak? Apostolok cselekedete első fejezet 14. versében a következőt olvasom. Apostolok cselekedete első fejezet 14. verse azt mondja, ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával és az ő atyafiaival együtt. Mit csinált a 11 tanítvány? Azt olvassuk, hogy egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben. Hadd kérdezzem meg, miért imádkoztak, miért könyörögtek a tanítványok az asszonyokkal együtt? Miért imádkoztak? Erőért imádkoztak? Imádkoztak azért, hogy képessé legyenek arra, amit az Úr rájuk bízott, hogy az evangéliumot tudják hirdetni, és azon kívül miért imádkoztak? Imádkoztak azért, hogy a közöttük levő nézeteltérések megszűnjenek, és hogy látjuk ezt, hogy eljutottak az egy szív lélek állapotára. Egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak a könyörgésre, rendeztek minden nézeteltérést, viszályt önmaguk között, és miért imádkoztak még? Imádkoztak a Jézusi ígéret beteljesedéséért. Jézus mit ígért nekik? Hogy elküldi a Szent Lelket, hogy erőt fognak kapni, hogy nem a maguk erejére, arra az erőre, amit pillanatnyilag éreznek, ami semmire nem volt elég, hogy nem ezzel az erővel kell végezni az evangélium hirdetés hatalmas munkáját, hanem erőt fognak kapni ehhez a mennyből, hatalmas erőt. És ezért imádkoztak. Hivatkoztak az Isteni ígéretre, a Jézusi ígéretre. És imádkoztak, könyörögtek. És egy szívvel, egy lélekkel együtt voltak. És ennek a következménye, ennek az eredménye volt az, hogy kitöltetett a korai eső pünköstkor. Jézus halála után 50 nappal kitöltetett a korai eső. Szeretnék egy gondolat erejéig most megállni, mindjárt olvassuk ennek a részleteit, de szeretnék egy gondolat erejéig megállni, és párhuzamba szeretném állítani a korai esőnek az előzményeit a késői esőnek az előzményeivel. A korai eső megtörtént, mindjárt látni fogjuk, hogy milyen módon az apostolok idejében, látni fogjuk, hogy hogy segítette a Jézus és a tanítványok által elvetett magvakat, az igazság magvát, hogy segített szárba szökkenteni. Éppen ezért szeretném párhuzamba állítani a késői eső időszakával a korai esőnek az időszakát. Mi előzte meg a korai esőt? Mi előzte meg? Magvetés. Nagyon intenzív, áldozatkész, komoly magvetés. Ami milyennek bizonyult? Nagy eredményekkel kecsegtetőnek bizonyult? Nem. Hanem elég szerénynek tűnt ennek az eredménye. De ezek a magvak folyamatosan Jézus által és a tanítványok által elvetésre kerültek az emberek szívében. Nem tudom, hogy éreztünk-e már olyat, hogy szinte hiába beszélünk embereknek a legcsodálatosabb igazságról, minthogyha nem lenne foganatja az emberek életében az ígének. Erre mi a feladatunk? Hagyjuk abba? Vagy várjunk egyszerűen majd a késői esőre? Hogy majd akkor? Nem. A késői eső hatalmas eredményeket és áldásokat fog magával hozni, de a magvetésnek most van itt az időszaka. Nem tehetjük meg azt, hogy azt mondjuk, hogy nem vetjük a magvakat. Igen, az igét hirdetnünk kell, minden lehetőséget felhasználva, hogy az Isten igéire, a Bibliára, az evangéliumra, az emberek figyelmét, a tiszta evangéliumra ráirányítani. Azon kívül mit csináltak az apostolok? Rendeztek minden viszályt, nézeteltérést. Lerendezték a bűneiket. Megtisztultak és megszabadultak az énjüktől. Eljutottak az igazi alázatra. És ezek után áradhatott ki a Szentlélek hatalmas mértékben. Hadd kérdezzem meg, van feladatunk most ebben az időben a késői eső kiáradását megelőző időszakban? Vannak rendezetlen kapcsolataink? Ott él bennünk az énünk, a büszke énünk, a nagyra vágyó énünk? Vannak bűnök, amelyek elcsúfítják a mi életünket? Számtalan, mindannyiunk életére jellemző ez. Éppen ezért mi abban az időszakban élünk, amikor ennek a munkának kell bekövetkezni, amelyről Joel próféta így írt, hogy szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, bőjtöléssel, sírással, kesergéssel forduljatok az Istenhez, hogy ki tudja önteni, ki tudja tölteni rátok a legnagyobb áldását, a Szentlélek hatalmas jelenlétét és erejét. És nézzük meg tovább, hogy mi történt az apostolokkal a lelki előkészület után. Így olvassuk. A második fejezet első 4 versét így olvasom. És mikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. És lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelte az egész házat, ahol ültek. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és ült mindegyikre azok közül. És megteltek mindnyájan szent lélekkel, és kezdtek szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniuk. Mikor a pünkösd napján? Mit jelent a pünkösd? Szó szerint azt jelenti, hogy az 50. napon. Ugye az 50. nap. Mi volt ez? Ugye Jézus halála, ugye a harmadnap, ugye a pászka ünnepen után a harmadnapra Jézus feltámad, ez volt a zsenge kéve bemutatása ünnepe, amikor Jézus feltámadt. Ez mit jelentett? A zsenge kéve bemutatásának az ünnepe azt jelentette, hogy ekkor kellett learatni az első érett kalászokat, még csak egy-egy kalász volt érett, és bemutatni a templomban. Ez volt Jézus feltámadásának a jelképe előre. Ő az első zsenge, ő támad föl először a halottak közül. ő volt az útnyitó. És utána, ugye az ünnepkör szerint eltelik 50 nap, és az 50. napon, a pünkösd ünnepén, pedig volt a hatalmas ünnep, amikor a frissen learatott búzából az első kovászos kenyeret bemutatták, tehát már a friss búzából készült kenyérnek a bemutatása következett be. És nézzük meg, hogy ez hogy teljesedett a korai eső formájában. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy kettős tüzes nyelvek jelentek meg, és megnyugodott minden tanítványon, mindazokon, akik ott egy akarattal együtt voltak, és ezek a kettős tüzes nyelvek a Szentlélek hatalmas erejét szimbolizálták, azt a tüzet, azt a buzgóságot, lelkesedést, amivel végezték is a szolgálatokat, és a léleknek az erejét mutatta, és az, hogy kettős tüzes nyelvek jelentek meg, ez azt jelentette, és annak a szimbóluma volt, hogy ők elkezdtek idegen nyelveken szólni, és olyan nyelveken prédikálták az evangéliumot, amilyen nyelvű, anyanyelvű emberek az ünnepre Jeruzsálembe összegyűltek. Tehát a lélek kiáradt, felruháztattak mennyei erővel, képességet kaptak nyelvileg is ahhoz, hogy az evangéliumot, a Jézusról szóló evangéliumot el tudják kezdeni hirdetni. És mi volt ennek az eredménye? Azt olvassuk a 6. versben. Minek utána pedig ez a zúgás lett, egybe gyűlt a sokaság, és megzavarodott, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallotta őket szólni. Igen, a legkülönbözőbb nyelveken szóltak, és mindenki hallotta, hogy a saját nyelvükön hirdettetik az evangélium. És nézzük meg, hogy mi lett ennek a hatása. Az emberek álmélkodtak, csodálkoztak. A 12. versben azt olvassuk, hogy álmélkodtak, hogy mindnyájan és zavarban voltak, és egymásnak ezt mondták, vajon mi akar ez lenni? Mások pedig csúfolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Nem tudták, mire vélni ezt az eseményt, érezték ennek a rendkívüli voltát, látták ennek a hatalmas erejét, tapasztalták, hogy értelmes idegen nyelveken beszélnek az apostolok, voltak, akik csúfolódtak, hogy édes bortól részegettek meg. És nézzük meg, Péter előállt, így olvassuk a 14. versben, és magyarázatot adott erre a jelenségre, így olvasom. Péter azonban előállván a 11-jel felemelé szavát és szólt nékik. Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtatokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédeimet. Mert nem részegek ezek, amint ti állítjátok, hiszen a napnak 3. órája van. Ugye tudva levő volt az apostolokról, hogy ők részegítő italt, szeszes italt nem isznak, ezért volt ez a csúfolódó megjegyzés, hogy édes bortól részegettek meg. És utána pedig azt mondja Péter, hogy hát különben is, hát a napnak a 3. órája van. Napnak a 3. órája reggel 9 óra, ugye reggel 6 órától ugye a munkanapot, ugye a napszámosnak a napja, tehát így számították reggel 6-tól, és ez a napnak a 3. órája délelőtt 9 óra, hát hogy is képzeltek ilyet? Hát nem erről van itt szó. És ezek után Péter idéz Jóel könyvéből. Azt a szakaszt idézi, ami Jóel könyve 2. fejezetének a 28-tól 32-ig terjedő verseiben van, és nézhetjük akár Jóel könyve 2. fejezetét, akár olvashatjuk apostolok cselekedete 2. fejezetét, mert Péter szóról-szóra idézi a Jóeli proféciát. És magyarázatát adja a pünkösdi eseményeknek, hogy mi is történt itt valójában. Így olvasom. Péter így folytatja. Hanem ez az, ami megmondatott Jóel prófétától. És idézi. És lészen az utolsó napokban ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra és az én szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban az én lelkemből, és prófétálnak. És teszek csodákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelen, vért, tüzet és füstnek gőzölgését. a nap sötétségé változik, és a hold vérré, minek előtte eljő az Úrnak ama nagy és fényes napja. És részen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. Nézzük meg, hogy kezdi Péter ezt az ige szakasz, hogy kezdi az idézetet Joel prófétától. Azt mondja, hogy és lészen az utolsó napokban ezt mondja az Isten. Tehát ugye így kezdi Péter apostol ezt a magyarázatot. Az utolsó napok kifejezés mit jelöl a Szentírásban? Az utolsó idő, vagy végidő, vagy utolsó napok, ez egy nagyon tág értelmű kijelentés a Szentírásban. Az első és alapvető jelentése, talán így lehetne mondani, hogy, vagy inkább azt mondanám, hogy a legátfogóbb értelme ennek a kifejezésnek a Jézus halála utáni időt tágan vett értelemben az utolsó időnek nevezi a Szentírás. Miért? Azért, mert Jézus halála sorsfordító volt, az egész történelmet, az emberi történelmet meghatározta, hiszen Jézus győzelmével, Jézus kereszthalálával, a sátánon aratott győzelemmel ez a küzdelem a jó és rossz között eldőlt, az üdvösség útja nyitva van minden ember számára, most már csak a befejező események kell, hogy bekövetkezzenek. Tehát tágan vett értelemben az utolsó napokban kijelentés Jézus halála utáni győzelme és halála utáni időtől egészen az ő második eljöveteléjének az időszakáig terjed. Szűken vett értelemben pedig Jézus második eljövetelét megelőző időszakról beszél így a Szentírás, mint az utolsó napok a végideje. Tehát valóban, amikor Péter így beszél itt, hogy és lészen az utolsó napokban, hogy kiöntök az én lelkemből, és idézi a Joeli proféciát, akkor egyben el is helyezi ezt, hogy igen, kettős proféciáról van szó, mert az Úr napján történik, tehát Jézus halála feltámadása után lesz az első teljesedése, mert ez a tágan vett értelemben az Úr napja, ennek a kezdetén mindjárt történik, és majd a befejezésekor is ez történik. Miért? Mit mondtunk? A korai eső, mert korai és késői esőt ígért az Úr Joel prófétánál. A korai eső mi célt szolgált? Azt a célt szolgálta, hogy az elvetett magvak kikeljenek. Mit mondtunk? Jézus és a tanítványok vetették a magvakat. És ezek az elvetett magvak mikor értek be igazából? Mikor keltek ki? Ugye a korai eső kiáradásakor, amikor a Szentlélek hatalmas erővel kiáradt. És látjuk utána az apostolok cselekedetében, hogy akkor mindjárt megtér 3000 ember, akkor 2000 ember, 5000 ezrek térnek meg egy-egy alkalommal. Tehát azok a magvak, amelyek korábban elvetésre kerültek, óriási mértékben keltek ki a korai esőnek a hatására. De nézzük meg tovább, és nézzük meg ezek után magát a Joeli kijelentést. Lapozunk most Joel próféta könyvéhez, ugyanazt látjuk, mint amit itt olvastunk az apostolok cselekedetében, de lapozunk Joel próféta könyvéhez, és így olvasom, hogy és lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Nézzük meg, hogy valósult ez meg a korai eső idején, és hogy fog megvalósulni, ebből látjuk, mert előre vetíti a késői esőt, hogy fog megvalósulni ez a késői eső idején. Mit jelent ez, amikor azt olvassuk, hogy prófétálni fognak, álmokat álmodnak, látomásokat látnak? Nézzük meg ennek a teljesedését a korai eső idejében. Nem olvasok igéket, hanem egyszerűen csak utalni fogok kifejezésekre az apostolok cselekedetéből és egy-egy történetre. Mindenek előtt a prófétálás a tiszta ige hirdetésre utal, az Isten lelkétől ihletett ige hirdetésre, tiszta ige hirdetésre utal. És azon kívül pedig arra, hogy közvetlen kinyilatkoztatásokat kapnak Istentől, álmokat, látomásokat álmodnak, amely részint arra szolgál, hogy milyen üzenetet közvetítsenek annak az adott embernek vagy embercsoportnak, akik előtt beszélniük kell, részint arra vonatkozik, hogy hova menjenek és mit csináljanak. Gondoljunk például arra, hogy amikor Pál apostol megtér, ugye a korai eső időszakában íródik ugye az apostolok cselekedete, tehát erről az időszakról szól apostolok cselekedete, gondoljunk arra, amikor Pál apostol megtér, és bemegy Damaszkuszba, akkor az Úr mit csinál? Szól Ananiásnak, ugye Ananiás lát egy látomást, szól hozzá az Úr, elmondja neki, hogy menjen ide-ide, és ebbe az utcába. És ezt is ezt csinálja. Vagy akkor egyszer csak azt látjuk, hogy Fülepnek azt mondja, hogy menjél ezen az úton, ugye? Mert találkozni kell neki, ugye, a Szerecsen komornyikkal. És miután elvégezte ott a vele való beszélgetését, akkor utána mit olvasunk? A lélek elragadta a Fülepet, és az Azótuszba menő útra letette. Tehát a lélek látomásokat, tehát látomásokat látnak, ugye, akire kitöltődik a Szentléleknek a nagyarányú ereje, tehát közvetlen Istentől jövő útbaigazítást, útmutatást kapnak, hogy menjenek, ide menjenek, oda menjenek, ezt tegyék, azt tegyék, és közvetlen útmutatás arra vonatkozóan, hogy mit szóljanak, kinek, milyen módon, hogy tolmácsolják az Istentől jövő evangéliumot, az üzenetet. Nézzük meg tovább a Jóeli kijelentést, azt olvassuk, hogy ugye profétálni fognak, látomásokat látnak, álmokat álmodnak, és talán még egy gondolatot hadd említsek meg, a profétálásnak a kifejezése a Szentírásban nem csak azt jelenti, hogy egy jövőre vonatkozó eseményről beszél az adott illető, aki profétál, hanem a profétai szolgálatnak a leglényegesebb eleme az volt, hogy igaz megtérésre szólította fel az embereket. Figyeljük meg, minden próféta üzenetének ez volt a legkiemelkedőbb része és szakasza, amikor igaz megtérésre szólította fel az embereket. És itt is mit csináltak? Ugye az apostolok profétáltak, Istentől közvetlenül kapták az üzenetet, továbbították, igaz megtérésre szólították fel az embereket. Utána nézzük meg, azt olvassuk a következő versben, hogy a szolgákra és a szolgáló leányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet. Ez mit jelenthet? Mit jelenthet a korai eső vonatkozásában, és mit jelent a késői eső vonatkozásában, hogy kiöntöm az én lelkemet a szolgákra és a szolgáló leányokra is? Ugye egy házban a legkisebbek a szolgák és a szolgáló leányok. És ezzel az Úr azt akarja elmondani, hogy mindenkire. Mindenkire kiönti a lelkét, lett légyen az a leggyengébb, a legerőtelenebb, de akinek az életében megvalósul az őszinte odaszentelődés, a bűnből való megszabadulás, azoknak az életében a késői eső, ugye most jövendő értelemben, vagy ugye az apostolok idejében, tehát azokra az emberekre kiárad a léleknek a hatalmas ereje, és tudják az üzenetet az Isten ereje által hatalmas erővel hirdetni. Utána azt olvassuk, hogy csodajelek történnek. Csodajelek történnek. Igen, az apostolok idejében is ezt látjuk, hogy a tiszta üzenet hirdetést, ige hirdetést, evangélium hirdetést jelek és csodák kísérték. Ugye mindjárt, ahogy Péter és János meggyógyítja azt a sánta embert. Vagy menjünk későbbre, amikor Pál feltámasztja azt az ifjút, aki kiesik az emeletről, és ugye ott hal szörnyet, Pál apostol feltámasztja. Vagy Pál apostol későbbi szolgálatában is látunk, ugye, amikor ott arra a szigetre kivetődnek a hajótörésnél, ugye ott a kígyóval kapcsolatos történet. A Biblia így foglalja össze apostolok cselekedetében, talán egy összefoglaló megjegyzéssel, ezt olvasom az apostolok cselekedete 19. fejezet 11. versében, hogy nem közönséges csodák történtek a Pál kezei által. Nem közönséges csodák. És a többi apostol életében is ezt látjuk. Az Úr csodákkal, jelekkel erősíti meg és hitelesíti a tőle jövő üzenet hirdetést. Szeretnék itt megállni, és szeretném, hogyha előre tekintenénk a vég idejére, ennél a pontnál is, mert a késői eső is ugyanilyen módon fog bekövetkezni. Kiönti az Úr a lelkét azokra, akik ezen a komoly megtérésen és bűntől való szabaduláson átmennek, kiönti az ő lelkét mindezekre, és milyen jele lesz a késő eső kiáradására emberek életében? A tiszta evangéliumot fogják hirdetni. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy tiszta evangéliumot fogják hirdetni, és jelek és csodák fogják kísérni, amivel az Isten hitelesíti az ő szolgáinak az üzenet hirdetését. Miért hangsúlyozom ezt? Mert a Biblia arról beszél, hogy Sátán meg fogja próbálni utánozni a lélek kiáradását ebben az utolsó időben, és megpróbálja az embereket elhitetni az általa mutatott jelekkel és csodákkal. A Biblia arról beszél, hogy ebben az időben, amiben most élünk a végidején, Sátán a hazugságnak minden jeleivel és csodájával működni fog. És olyan jeleket és csodákat fog mutatni, hogy ha lehet, elhitesse még a választottakat is. Szeretném megkérdezni, már most, pedig még nem értünk bele teljességgel ebbe az időszakba, nagyon közel vagyunk hozzá, de ez még csak egyre erőteljesebb lesz. Látunk, hallunk sok-sok csodáról. Hallunk sokszor csodákról, olyan csodákról, amelyek látszólag be is következnek, de vajon honnan tudjuk eldönteni, hogy ez Istentől jön, vagy pedig Sátántól? Mert a Biblia azt mondja, hogy különösen a végidején csodák sokaságának leszünk tanúi, de kétféle csodának. Egyik az Istentől származó csoda, a másik pedig a Sátántól származó csoda. Egy ember hogy tudja eldönteni, hogy aki a csodát cselekedte, melyik lélek befolyása alatt van? Egy módon lehet eldönteni, semmilyen más módon. Egy módon lehet eldönteni. Mit olvastunk? Az apostolok idejében a jelek és a csodák mit erősítettek? A tiszta evangéliumnak a hirdetését. A Biblia tiszta üzenetének a hirdetését. A végidején is ez az egyetlen megkülönböztető jele annak, hogy ki van az Istentől, ki pedig a világ fejedelmétől, Sátántól. Cselekedhet hatalmas csodát az illető. De ha a tanításában nem a tiszta bibliai igazságot képviseli, ha nem a tiszta evangéliumot, hanem a hamisított evangéliumot hirdeti, nem tisztán azt hirdeti, amit a Biblia ír, akkor akár mekkora csodát is cselekedett, és akár mennyire szépen is idézi a Bibliát, az nem az Isten lelkétől van. Szeretném, hogyha nagyon komolyan vennénk a Bibliának ezt a felhívását, amikor azt mondja az ige, azt mondja az apostol, János apostol, hogy szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, mert sok hamis próféta, hamis tanító jön ki ebbe a világba. Ne higgyetek mindenkinek. Aki az igéből beszél, gyönyörűen beszélhet, nem biztos, hogy az Isten lelkétől van ihletve. Nem biztos. Sátán ezzel tudja a legnagyobb csalásait elérni, a legnagyobb tévesztéseinek. Ez a gyökere, hogy nem az igét félretéve valamilyen más, teljesen más elméletet hirdet, hanem nagyon sok igazságot hirdet, és belecsempész olyan dolgokat, ami nem a Bibliának a tanítása, hanem emberi magyarázat, hagyomány. És emberek azt gondolják, hogy hát akkor tényleg ez az ige. És nem néznek az emberek utána, hogy mit mond a Biblia. Márpedig egyes egyedül itt lehet leleplezni az igazságot és a hamisságot. Itt lehet leleplezni a téveigést, és megismerni és különbséget tenni igazság és hamisság között. És mi volt még az eredménye a korai eső kiáradásának? A korai eső kiáradásának az volt az eredménye, mint ahogy az előbb említettem, hogy emberek tömegei tértek meg egyetlen nap alatt az igehirdetések hatására. És mi lesz a végidején is a késői esőnek a hatása emberekre? Így olvasom Ézsaiás könyve 60. fejezetében, a 3. és 4. versében így olvasom. És népek jönnek világosságot hoz, és királyok a néked feltámad fényességhez. Emeld fel körös körül szemeidet, és lásd meg, minnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak el. És utána így olvasom tovább a 22. verset. A legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé. Én az Úr idején hamar megteszem ezt. Miről beszélnek ezek az igék? hogy a lélek kiáradásának hatalmas mérvű lesz az aratása, az eredménye. És itt a 22. versben azt olvassuk, hogy a legkisebb ezerre nő. Mi jut eszünkbe erről, hogy a legkisebb és a legkevesebb hatalmas népé? Mi jut eszünkbe erről? Mit olvastunk? A szolgákra és a szolgáló leányokra is kijöntem a lelkemet. A legkisebbre, a legkevesebbre is. Ugye, aki a legkisebbnek tekintetik az Isten népe között, de őszinte megtért, tiszta szívű ember, és a legkevesebb, a legkisebb is ezerre nő hatalmas néppé. Tehát az ige hirdetése a lélektől ihletett, a késői eső nyomán megáldott ige hirdetése nyomán ezrek, hatalmas tömegek fognak megtérni. De menjünk tovább, és egész gyorsan nézzünk még meg itt egy-két gondolatot a korai és a késői eső kapcsán. Nézzük meg, hogy amikor a Szentlélek kiárad egy emberi szívbe, nézzük meg, hogy mi volt ennek az eredménye az új szövetség elején a korai esőkor, és meg fogjuk látni, hogy mi lesz majd az eredménye a késői eső kiáradásakor is. Az emberi szívekben végzett munkájáról, és most jelen esetben az ige hirdetőkön végzett munkájáról a Szentléleknek azt látjuk, hogy hatalmas mértékig megerősíti az üzenetet hirdető személyt. Erővel, bátorsággal ruházza fel, hogy ki tudja mondani a legnépszerűtlenebb igazságokat is. Az apostolok milyen állapotban voltak, milyen lelki állapotban voltak, amikor Jézus elment a mennybe, és magukra maradtak. Féltek. Egyszerűen féltek mitől és kitől féltek? A zsidóktól féltek. Féltek, hogy ugyanaz lesz a sorsuk, mint Jézusnak volt. Mert ők ugye Jézusról kellett, hogy bizonyságot tegyenek, és hogyha beszélnek Jézusról, akkor ugyanaz a gyűlölet lángol fel ellenük, mint Jézus ellen, és féltek egyszerűen a zsidóktól. És amikor a lélek kiárat reájuk, akkor mit tettek? Hatalmas erővel mentek a nép közé, és mi volt az ige hirdetésük, Péter üzenet hirdetésének is az egyik csúcspontja? Amikor kimondta azt, hogy akit ti, a ti gonosz kezeitekkel megöltetek, és fára szegeztetek, az volt a Messiás. Hadd kérdezzem meg, bátorság kellett ehhez? Óriási. Erre korábban nem volt bátorságuk. Maguktól, a maguk erejéből erre képtelenek voltak. De mikor, hogy szólt a Jézus ígéret, felruháztattok mennyei erővel, amikor elnyerték a lélek hatalmas erejét, akkor teljes bátor szívvel, félelem nélkül álltak ki, és hirdették a legnépszerűtlenebb igazságot is. Érdemes elolvasni, mi most ezt nem fogjuk tenni, de érdemes elolvasni apostolok cselekedete 4. fejezetéből a 29-től 31-ig terjedő verseket és a 33. verset, amikor azt látjuk, hogy micsoda erővel tettek bizonyságot, és miért könyörögtek az apostolok. Ugye megfenyegették őket előtte, ugye börtönbe csukták, megfenyegették őket, hogy nehogy beszéljenek még egyszer Jézus Krisztusnak a nevében. És amikor ők szabadon bocsátattak, és imádkoztak, miért imádkoztak? Hogy adj, Uram, a te szolgáidnak bátorságot, erős szívet, hogy tudják hirdetni az evangéliumot. Könyörögtek érte, és elnyerték, a lélek megerősítette őket, hatalmas erővel tettek bizonyságot a tiszta evangéliumról, Jézus Krisztusról szóló örömüzenetről. Megint állítsuk párhuzamba a késői esővel. A késői eső idején milyen üzenetet kell hirdetni azoknak, akik őszintén megtisztultak és átadták az ő életüket Jézusnak? Milyen üzenetet kell hirdetniük? Népszerű üzenetet, vagy nem népszerű üzenetet? Ki kell, hogy mondjuk, hogy nagyon népszerűtlen üzenetet, nagyon népszerűtlen üzenetet. Erre meglepődhetünk, és azt mondhatjuk, hogy hát keresztény körökben, hát a Biblia, az népszerű, hát mindenki szinte a Bibliára hivatkozik. Igen, de ne feledjük el, hogy pontosan arról beszél a Biblia, hogy a vég idején Jelenések könyve 14. fejezet 6-tól 12-ig terjedő verseit olvassuk el a hármas angyali üzenetet, amely a végidőnek szóló legutolsó hatalmas üzenet, amely pontosan arról szól és arról beszél, hogy különbség van a Biblia tiszta tanítása között és az emberi rendelések és hagyományokon alapuló tanítás között. Ez a kettő éles ellentétben áll egymással. És erre kell rávilágítani a tiszta tanítás alapján, az ige alapján, rámutatni, hogy mi az Isten akarata, mi az ő parancsolata, mit is jelent a 10 parancsolat, hogy is szól az pontosan, az Isten mit kíván az embertől. És ez nem lesz népszerű a végidején. Olvassuk el Jelenések könyve 13. fejezetét, hogy ez mit fog kiváltani majd, ez az üzenethirdetés, de ugyanakkor erősödjön meg a mi szívünk a tekintetben, hogy az Isten lelke megerősíti a késői eső idején is mindazokat, akik a tiszta evangéliumot képviselik, akármilyen nehéz körülmények között, fenyegetettség közepette, akármilyen nehéz megpróbáló helyzetben, az Isten lelke bátorságot, erőt fog adni az üzenetnek, és hatalmas erővel fog terjedni az evangélium, a tiszta evangélium. És nézzük meg ezek után azt, hogy a hallgatóság szívére milyen hatást tett a korai eső, és milyen hatást fog tenni a késői eső. Ugye, ebből láthatjuk. Amikor ez a sokaság hallgatta a péteri prédikációt, akkor milyen gondolatok fogalmazódtak meg bennük, mire jutottak el? Először is azt olvassuk, hogy megkeseredtek a szívükben, hatalmasan megkeseredtek. Utána föltették a kérdést, hogy mit cselekedjünk. És Péter elmondta, hogy térjetek meg, bánjátok meg a bűneiteket. Őszinte megtérésre, bűnbánatra, bűnvallavásra késztette őket. Tehát igazi, őszinte megtérést eredményez a Szentlélek erejétől ihletett ige hirdetés. Mi volt ennek az eredménye? Őszintén megtértek, és utána azt olvassuk az Apostolok cselekedete 2. fejezet 41. versben, Apostolok cselekedete 2. fejezet 41. verse, akik azért örömest vették az ő beszédét, megkeresztelkedtek, és hozzájuk csatlakozott azon a napon mintegy 3000 lélek. Megtértek, felismerték bűneiket, őszintén bevallották, ezeket lerendezték, megkeresztelkedtek felnőtt keresztséggel, a jézusi tanítás szerint, amely egy szövetségkötés az Istennel. És ezek után mi történt az ő életükben is? A későbbi szakaszokból egyértelműen látjuk egy másik történet kapcsán, akik így a korai eső idején a lélek ere által közvetített ige hirdetés hatására megtértek, azok ugye megszabadultak a bűneikből, szembefordultak ezzel, és utána rájuk is kiáradt a lélek hatalmas mértéke. És ők is tudták továbbvinni az üzenetet, és tudták tovább hirdetni az evangéliumot. Tehát mi volt a korai eső idején is? Akik őszintén megtértek, azok elnyerték ők is a korai eső nagy áldását, és tudták továbbvinni az üzenetet. Mi lesz a végidején is? Éppen ezért beszéltünk a múltkor arról, hogy az szükséges, hogy az Isten igazságát ismerő nép felébredjen, akik ismerik az Isten tiszta üzenetét, hogy el tudják kezdeni a lélek ereje által, az Úr ki tudja árasztani az ő lelkének hatalmas erejét azokra, akik szembefordultak a bűneikre, és ott van a kezükbe a tiszta ige, el tudják kezdeni a hatalmas, nagy erejű ige hirdetést, és amikor hallják az emberek ezt az üzenet hirdetést, és aki megtér, és elfogadja az üzenetet, azoknak az életében ugyanez fog bekövetkezni. Ők is elnyerik a késői esőt, és ők is ugyanúgy adják tovább. És így fog hatalmas erővel, egész rövid idő alatt az egész világon elterjedni a tiszta evangélium. Emberileg lehetetlen. Gondoljunk bele a saját erőnkbe most. Ugyanúgy, ahogy az apostoloknak is lehetetlen volt. De mégis mi volt az eredménye a korai esőnek? A korai esőnek az apostolok idejében az volt az eredménye, hogy elindultak a lélek erejével, és egy emberöltő alatt elvitték az evangéliumot, a kereszténységet hatalmas területekre, gyülekezetek az egész római birodalom területére, még azon túl is, és gyülekezetek sokaságát alapították, és egy rövid emberöltő alatt több millió keresztény lett. Rövid emberöltő alatt. Ez volt az eredménye a korai esőnek. És mit mondtunk? A korai eső hatalmas volt, de a késői eső erőteljesebb, még nagyobb kiáradása a léleknek, mint ahogy a valóságban is a késői eső, amely beérlelte az aratásra a gabonát, még erőteljesebb volt, ugyanígy lesz a valóságban is. A késői eső még hatalmasabb erővel fog kiáradni, és tömegek, hatalmas tömegek fogják elfogadni az evangéliumot. És így lesz az, hogy mindenki válaszút elé fog állni. Mindenki válaszút elé áll. Elfogadja a tiszta evangéliumot, vagy egy hamis vallásosságot követ. És akik elfogadják, ők is felruháztatnak mennyei erővel, és terjedni fog az evangélium, és el fog jutni mindenhova egész rövid idő alatt. Beérleli a gabonát az aratásra. Mert mi az aratás? Mi az aratás? Jézus Krisztusnak az eljövetele. Jézus Krisztusnak a visszajövetele. Erre beérleli a késő eső a gabonát. Minden embert, aki a földön ekkor ér, választás elé állít. Elfogadom, nem fogadom. És akik elfogadják, azok az aratásra beérlelődnek, a mennyei csűrök számára érlelődnek be. Akik pedig nem, akik visszautasítják a kegyelmet, visszautasítják a tiszta evangéliumot, inkább emberi hagyományokhoz, formákhoz, keretekhez ragaszkodnak, és nem a tiszta evangéliumhoz, azok pedig a szüretre érlelődnek be, amiről beszél Jelenések könyve is, de Jóel könyve is beszél erről a kettő eseményről, az aratásról és a szüretről. És lapozzunk most vissza Jóel könyvéhez, és folytassuk tovább, Jóel könyve harmadik fejezetéből néhány gondolatot még nézzünk meg. Jóel könyve harmadik fejezetéből először a második, a 12. és a 14. verset a következőképpen olvasom. Egybe gyűjtöm akkor mind a pogányokat, ugye népeket, és levezetem őket a Josafát völgyébe, és perbe szállok ott velük. Talán csak eddig, utána a 12. vers. Serkenjenek fel, és jöjjenek fel a népek a Josafát völgyébe, mert ott ülök törvényt, hogy megítéljek minden népeket. 14. vers. Tömegek, tömegek az ítélet völgyében, mert közel van az Úrnak napja az ítélet völgyében. Figyeljük meg, ez a három vers, itt Jóel könyve harmadik fejezetében beszél a Josafát völgyéről, és beszél az ítéletről. Ugye arról beszél, hogy az Úr összegyűjti a népeket a Josafát völgyében. Josafát ugye Jahve az Isten szóból származik, illetve Sáfot az ítél, és ebből ez azt jelenti, hogy az Isten ítélete. Ugye ez az Isten ítéletének a völgye, és nézzük meg, hogy ez mit is jelent itt Jóel könyve harmadik fejezetében. Miután bekövetkezik a nagy evangélium hirdetés, a késői esőtől hirdetett evangélium hirdetés, minden ember választott, mindenki eldöntötte a maga sorsát, önmaga dönt a saját sorsa felől, utána az Isten ítéletre hív minden népet. Az Isten ítéletei nyilvánvalókká lesznek. Nézzük meg a harmadik fejezet 15-16. Versében, így olvasom. A nap és hold elsötétednek, a csillagok bevonják fényüket, az Úr pedig megharsan a Sionról, és megzendül Jeruzsálemből, és megrendülnek az egek és a föld, de az Úr az ő népének oltalma, és az Izrael fiainak erőssége. Miután a késői esőnek az időszaka, ennek a munkája lezárul, akkor Jézus eljövetele nem sokára bekövetkezik. A Biblia arról beszél, hogy amikor a késői eső elvégezte a maga munkáját, minden ember eldöntötte a sorsát, vagy örök életre, vagy pedig ennek az ellenkezőjére, az elveszésre, akkor az Úr lezárja a kegyelmi időt. Mit jelent a kegyelmi idő lezárás kifejezés? A Biblia azt mondja, hogy addig járulhatunk mi bűn bocsánatért az Istenhez, amíg Jézus Krisztus közben jár az emberért, amíg ott van a mennyei templomban és végzi a közben járói szolgálatát. De ennek egyszer vége lesz. Egyszer befejezi. Mikor fejezi be? Akkor fejezi be Jézus a közben járó szolgálatát, amikor már nincs értelme tovább tartani ezt a lehetőséget, mert minden ember választott az életében, minden ember valaki mellett döntött. Amikor már nincs több megtérő, ő pontosan látja, lezárja a kegyelmi időt, vége van ennek az időszaknak, és ekkor már az ő ítéletei lesznek nyilvánvalók ezen a földön. Ezután nem sokára bekövetkezik Jézus eljövetele, de előtte fog bekövetkezni a kegyelem idő lezárása után, amikor már mindenkinek a sorsa eldőlt. Jelenések könyve ezt mondja, aki szent, legyen szent ezután is, de aki tisztátalan, legyen tisztátalan ezután is. És ekkor veszi kezdetét a hét csapás. A hét csapás az isteni ítélet a bűnért, a felhalmozódért bűnért, és ennek az időszaka olyan nyomorúságos idő lesz, amilyen még nem volt, mióta nép kezdett lenni ezen a földön. Jelenések könyve 16. fejezete foglalkozik a hét csapással, és ez csak egy fél mondat erejéig itt Jóel könyvében látjuk előrevetítve, hogy és megrendülnek az egek és a föld. Megrendülnek az egek és a föld. Borzalmas lesz a hét csapás, a hét csapásnak az ítélete, ami ártalmas fekélyeket jelent azokon, akik nem az Istent, az ő tiszta beszédét választották. Akkor az ivóvíz nem lesz, a vizek, ugye a forrásvizek, mint a halott vére, olyan lesz, a tenger, mint a halott vére, a nap hihetetlen erővel fog sütni, tehát az élelem is elfogy, tehát olyan állapotok fognak bekövetkezni, aminek a borzalmát most pillanatnyilag nem tudjuk elképzelni, de a Biblia azt mondja, hogy igen, megrendülnek az egek és a föld. De itt szeretném a bátorító üzenetet elmondani, és itt szeretném, hogyha minden ilyen kijelentésben meglátnánk az isteni vigasztalást, bátorítást és útmutatást. Így folytatódik a 16. vers, tudnélik az Úr nem rejti véka alá, hogy ezek a nyomorúságok fognak bekövetkezni a földünk életében. De utána mit mond? De az Úr az ő népének oltalma, és az Izrael fiainak erőssége. Igen, azok, akik elnyerték a késői esőt, akik őszintén megtértek, azok az isteni védelem alatt lesznek a hét csapás borzalmai és nyomorúságai közepette. Ezért mondja itt mindjárt szinte egy lélegzett vételre, hogy de az Úr az ő népének oltalma, és az Izrael fiainak erőssége. Az Úr megvédi azokat, akik őt választották, akik minden nehéz helyzetben, akár üldöztetést, nyomorgatást is elszenvednek a tiszta beszédért, az evangéliumért, a tiszta beszédért. Ezeknek az életében, akikre így kiáradt a késői eső, az ő életükben az isteni oltalom és védelem egész nyilvánvaló lesz. Malakiás proféta azt mondja, hogy ebben az időben, amikor ezek a borzalmas események bekövetkeznek, nyilvánvaló lesz, és különbség lesz a között, aki az élő Istent tisztán, az ő útmutatása szerint szolgálta, és a között, aki más úton járt. Különbség lesz, és meglátjátok. Ézsaiás könyvében azt olvassuk az 5. fejezetben, hogy amikor ez az időszak be fog következni, akkor Isten kiterjeszti az ő védő oltalmát az ő népe felett, és védeni fogja őket a nap hevességétől. Árnyékot fog nekik adni. Ézsaiás könyve másik helyre ezt ígéri, hogy kenyerük és vizük el nem fog fogyni, nyomorúságos idő lesz mindenki számára, de Isten az ő népének oltalma lesz. És ezek után, miután a hét csapás elvégezte a borzalmas ítéletet ezen a földön, ekkor fog megjelenni Jézus Krisztus, olyan módon, olyan dicsőségben, amit emberi nyelv leírni nem tud, emberi képzelet elgondolni nem tud. Jézus megjelenik hatalmasan dicsőségben, és magához veszi azokat, akik az övéi voltak. Feltámasztja azokat, akik Ádám Éva óta meghaltak, és ő benne haltak meg. És utána ezt a nemzedéket, aki végig élte a hét csapás borzalmát, az élő nemzedéket, akik akkor élnek, amikor Jézus visszajön, azokat pedig elváltoztatja az ő testüket ugyanolyanra, mint a feltámadt igazaknak a teste, ami hasonló Jézus dicsőséges testéhez. És így az egész megváltott sokaságot Jézus magával viszi a mennybe. Hatalmas ígéret. Hatalmas ígéret. És nézzük meg, Jóel könyve 3. fejezet 18. versében mit olvasunk. Jóel könyve 3. fejezet 18. versében és a 20. versében ezt olvassuk. És ímé majd azon a napon a hegyek musttal csepegnek, és a halmok tejjel folynak, és a Júda minden medre bő vízzel ömledez, és forrás fakad az Úrnak házából, és megöntözi a Sittimnek völgyét. De a Júda örökké megmarad, Jeruzsálem is, nemzetségről nemzetségről, de Júda, Jeruzsálem, ugye az Isten népének a kifejezései. Tehát Jézus eljön hatalommal és dicsőséggel, és magához veszi azokat, akik az övéi voltak, akik őt hűen képviselték, és hűségesen szolgálták ebben az életben. És ugyanakkor Jézus mennybe menetelekor, amikor együtt viszi az egész megváltott sokaságot magával, és valóra válik az az ígéret, amit Jézus így mondott János evangélium a 14. fejezetében, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha nem lenne, megmondtam volna néktek. De sok lakóhely van, és elmegyek, és helyet készítek néktek. És ha majd helyet készítettem néktek, akkor visszajövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Igen, Jézus elviszi az övéit a mennybe. Hatalmas esemény lesz Jézus visszajövetele, hatalmas esemény lesz a megváltottak mennybe érkezése. Amikor elhangzik, Ézsaiás próféta idézi ezt a csodálatos kijelentést, amikor elhangzik a mennyben, hogy emeljétek fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, a hűség megőrzője. Hatalmas esemény, csodálatos esemény. És elkezdődik a megváltottaknak az örök élete. És ennek a békéjéről, nyugalmáról beszél itt Jóel próféta könyve befejezésében, a 3. fejezet végén, a 18 és 20. versében. Igen, az Úr ezt ígéri azoknak, akik őt választották, és az ő tiszta beszédét választották, és követik. És hogy ezek után mi lesz a sorsa azoknak, akik élve érték meg Jézus eljövetelét, de nem a tiszta evangéliumot követték és fogadták el, és Jézussal ilyen értelemben szembe kerültek. Tehát mi lesz azoknak a sorsa, az úgynevezett bal kézen álló embereknek a sorsa? Mi lesz azoknak a sorsa, akik már Ádám és Éva óta meghaltak, de nem az Istent választották az életükben, és ugye nem fognak üdvözülni, hogy mi lesz ezeknek a sorsa, és mi fog bekövetkezni az ő életükben, és az egész bűn történelme milyen értelemben, hogy fog lezáródni, erről a legközelebbi alkalommal fogunk szólni Abdiás próféta könyve áttekintésénél. 2 hét múlva folytatódik az előadássorozat. Köszönöm szépen a figyelmet!